János Evangélium a 18. részének a 28. versétől olvassuk az igéket a fejezet végéig. János Evangélium a 28. verstől így hangzik Isten igéje. Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte. Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták. Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre azt mondta nekik, vegyétek át ti, és ítéljetek el a ti törvényetek szerint. A zsidók így feleltek. Nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Pilátus ezután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust és megkérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle. Magadtól mondod-e ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt. Hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felel. Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki. Akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt. Te mondod, hogy király vagyok. Én azért jöttem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá, mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén, akarjátok-e hát, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek, ne ezt, hanem Barabást. Ez a Barabás pedig rabló volt. Az elmúlt alkalommal vasárnap olvastunk a zsidóknak a törvényszékéről, amikor elfogták az Úr Jézust a Getsemánéi kertbe, először elvitték a volt főpaphoz, és aztán pedig a regnáló főpaphoz, aki éppen, hogy így mondjam, a zsidók vezetője volt, és ott kihallgatták, és egy fontos momentumot tudtunk meg Péter apostol életében, ami nagyon szívünkhöz szólt, mert mi magunk is úgy látjuk és úgy éljük meg sokszor, hogy szeretnénk az Urat megvallani, szeretnénk mellette kiállni, de ha talán nem is ilyen látványosan, de sokan sokféleképpen megtagadjuk őt. És most egy olyan részhez érkeztünk, ahol a vallási kihallgatás után, hogy a polgári vagy az államhatalmi kihallgatás következik. És az a érdekes, hogy ugye az Úr Jézusnak a halála és az odavezető útnak valamilyen része minden evangéliumban benne van. De valami miatt Isten nagyon fontosnak tartotta, hogy a Pilátus előtt való kihallgatása benne legyen mind a négy evangéliumban. Van Áginak egy nagyon jó könyve, a szinoptikusoknak egy ilyen összeállítása, hogy egy oldalon vagy két oldalon az összes igét látjuk, amit a többi tanítvány vagy evangélista elmond, és olyan érdekes és számomra azt emeli ezt ki, azt mondja, hogy ez egy fontos rész a Bibliából. Lehet, hogy talán nem tudunk olyan konkrét tanulságot elvinni magunkkal, mint a múlt héten, de sokszor az is tanulság, hogy látjuk, bepillantást nyerünk Istennek amabban a munkájába, amit az Úr Jézus Krisztus végzett el, és annak bizonyos részleteibe. És így ebbe a kihallgatást egy kicsit így hallgassuk, hogy ha lehetne azt mondani, és hogyha én egy jobb előadó lennék, akkor talán el tudnám vinni a testvéreket egy kicsit arra a helyre, ahol ez megtörtént, hogy az ember egy kicsit beleélje magát, És minden megemlékezésnek talán van egy ilyen oldala és egy ilyen része is, amikor az ember nem megszokásból, meg illik, meg tudom, hogy ezt kell csinálni, hanem valahol belelépek abba a folyóba, abba a gondolatmenetbe, hogy mi történt. És erre nagyon jó az, az úrvacsora, a megemlékezés, az Úr Jézus Krisztusnak a halálának a róla való megemlékezés, de most olyan jó, hogy pár alkalommal, amíg a János evangéliumából ezt a részt olvassuk, ez úgy összecseng és összetalálkozik, és akkor talán az egész alkalom egy megemlékezés. Aztán azzal kezdődik itt ez a kis beszámoló, hogy ugye a Kajafástól egyenesen a helytartóságra vitték, és hát ez egy döbbenetes rész, ugye, hogy korán reggel. Ennek nem néztem utána, de valahol magamban az szűrődött le, hogy nagyon sürgős volt. Semmit sem bíztak a véletlenre, minden hamarabb nyílve kell ütni ezt az idézőjeles üzletet. Ki kell végezni a zsidó nép nagy ellenségét, aki útban van nekünk. És azt mondja, hogy ezután olyan gondolat következik, amit több ember közte Augustinus is írt erről egy pár sort, arról is szeretnék idézni, hogy milyen döbbenetes, hogy ezek az emberek készülnek az Isten fiát kivégeztetni, mindent megtesznek azért, hogy ő meghaljon, és ők nem mennek be a pretóriumba. Miért? Nem akarnak tisztátalanná lenni. Micsoda ellentmondás, hogy gyilkosságra készülnek egy olyan embernek a kivégzésére, akiről tudjuk és hisszük, hogy semmi bűn nem volt benne. Erre készülnek, és közben nem akarják, hogy tisztátalanná legyenek a mózesi törvény szerint, hogy el tudják fogyasztani a páska bárányt. Ahhoz viszont az kellett, hogy ne menjenek be idegen, és itt értendő nem zsidó lakás, épület küszöbén. És ők ezt akarták megtartani. Augustinus ezt mondja erről, ez a gondolata támadt, amikor ezt olvasta. Ó, szentségtelen vakság! Persze, beszennyeződtek volna egy házban, amely másé volt, és nem szennyeződtek be egy bűntény által, amely az övék volt. Féltek, hogy tisztátalanná lesznek egy idegen bíró pretóriumában, és nem féltek, hogy tisztátalanná lesznek ártatlan testvérük vére által. Egy másik megjegyzést írtam föl magamnak, ami nagyon tetszett, azt mondta, hogy semmi sem elterjedtebb, mint az, hogy a szertartásokban túlbuzgó emberek nem törődnek az erkölcsi dolgokkal. És ez azért talán elgondolkoztatható a mi számunkra is, hogy bizonyos dolgokat mennyire szentnek és tisztának tartunk az életünkben, és ezzel egy időben bizonyos dolgokat mennyire lazán kezelünk, és vajon ez Isten előtt megállja el helyét. Ugye érdekes, ugye, hogy nem az állandó tartózkodási helyén fogadja a zsidókat Pilátus, mert a helytartóság fő hadiszállás Cézárában volt. Ha valaki itt volt, amikor vetítettük és beszámoltunk Izraelről, a Cézárról is hoztunk egy pár olyan képet, ami olyan döbbenetes volt. Az volt az igazi fő hadiszállás. Azt nem lehetett megközelíteni, hogy így mondjam, száraz lábbal. Egyik oldalon volt a tenger, a földközi tenger, a másik oldalról pedig szépen egy olyan 8-12 méter széles árokkal, és talán a 4-5 méter mély vízzel föltöltve megvédték a várost. És ez egy olyan komplett város volt, hogy ott laktak a római polgárok, a családok, a tisztek, a katonák, a különböző törvényhozásnak az emberi, a politikusai, akik, hogy így mondjam, azt a területet, Júdeát kormányozták, és ott volt színház, ott volt versenypálya, ahogy akkor mondták, hogy az ott akkori Forma 1-es pálya, egy fogadhajtó verseny, három volt a világon, már azt hiszem az egyik volt az Alexandria, a második volt itt Cézárában, és a harmadik nem jut eszembe, ahol jegyezték, hogy ha versenyek voltak, hogy annak volt igazán súlya. Tehát ez egy valami fantasztikusan szép és erős erődítmény volt, de Pilátus nem Cézárába fogadta őket. Miért? Azért, mert azt írják a kommentárok, hogy, és akik látták a Ben Hurt, azok is látják, hogy nagyon készültek a húsvét ünnepén a rómaiak, hogy nehogy balhé legyen. Mert ott mindig valami történt. Egy kicsit úgy hasonlítanám, hogy az idősek biztos emlékeznek rá, a fiatalok meg tanulták, hogy valamilyen módon úgy tudnám ezt politikailag hasonlítani, mint ahogy az oroszok és a kommunisták féltek a március 15-től. Mindig féltek, hogy valami botrány lesz. Na most hát ugyanez a helyzet, talán úgy megértjük, hogy Pilátus nem ott fogadta őket Cézárába, hanem följött, hogy nehogy valami nagy lázadás, vagy valami olyan politikai esemény történjen, mert ugye mit ünnepeltek a zsidók? Hát az Egyiptomból való szabadulást. Hát ez volt a non plus ultra az ünnepségek között. Na most, hogyha egy nép ezért összejön ünnepelni, ahhoz már csak egy szikra kell, hogy ezt, hogy így mondjam, újra megvalósítsák, mert mindenkiben élt, és az zsidó embereknek a szívében is várták a mesiást, aki meg fogja őket szabadítani, és főleg attól az elnyomó uralomtól, amiben éppen voltak. Hát most éppen a rómaiaknak a uralma alatt voltak, és ezt ugye Cézár Pilátus képviselte, és ő hozzá vitték. Azt olvassuk, hogy Pilátus szeretné meghallgatni a vádakat a zsidóktól, ezt olvassuk a 29. verset, és kérdezi a zsidókat, és engem megdöbbent a válasz, hogy nem előadják, mint Pál apostol idejében, amikor mentek a római, vagy hát a negyedes fejedelemhez is bepanaszolni Pál, és elmondják részletesen, hogy mi a panasz ellene. Nem ezt mondják, hogy pontról pontra mi a panasz, hanem azt mondják neki, mint egy kis buta gyereknek, hát hogyha nem volna bűnös, nem adtuk volna át neked. Tehát nem a kérdésre válaszolnak. És meg is döbbentem, hogy Pilátus ezzel nem sértődik meg, és hát valamilyen szinten megsértődött, mert azt mondta, hogy hát hogyha erről van szó, hogy ti tudjátok, hogy ő bűnös, hát akkor tessék, vigyétek el, és a ti törvényetek szerint cselekedjetek. És akkor döbbentünk meg azon, hogy mit válaszolnak a zsidók, és ez már elhangzott talán két alkalommal is, hogy a zsidó törvényeknek, vagy a Sanhedrinnek meg volt egy bizonyos hatásköre a népe között ítélettételre, de ugye az volt a lényeg, hogy megölni senkit nem ölhettek meg, bizonyos szankciókat hozhattak a zsidó testvéreikre, de azt nem. És akkor erre tisztában voltak a zsidók, és ezt elmondják Pilátusnak, hogy hát erről van végül is szó. És a 32. versben olvasunk arról, hogy így kell beteljesednie Jézus szavának, és három dolog van, ami biztos, hogy benne van abban, hogy az Úr Jézusnak miért volt erre, hogy így mondjam, kiszemelve, hogy ő kereszten végezze be az életét, vagy így hozza el a mi váltságunkat. A profécia azt mondja a 34. Zsoltár 21. versében, ezt ismerjük jól, ezt a Zsoltár verset, megőrzi minden csontját, egy sem törik el közülük. Tehát, hogyha az Úr Jézust megkövezték volna, a megkövezésnek a legelemibb, hogy így mondjam, következménye a csonttörés. Mert azok az iszonyatos kövek, amikkel megköveztek embereket, azok eltörték, megtörték az ember csontját. És azt mondja az ige, hogy ez nem következhet be. Tehát az Úr Jézust, amikor ezt a Zsoltárt leírták, ugye jóval korábban, több száz évvel korábban, akkor ez egy profécia volt Dávidnak a szájából, hogy egy sem törik el. Tehát őt nem lehet, hogy így mondjam, megkövezni. A másik pedig Jézus szavának a beteljesülése, amit ugyancsak a János evangéliumában olvasunk. Ő mondja a népnek, és mondja el vagy a tanítványainak a 14. versben, a 3. rész 14. versében, és ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Tehát póznára felemelték, és aki föltekintett erre a kígyóra, erre a részkígyóra, és beteg volt, megmarta őt egy kígyó, akkor meggyógyult. És azt mondta az Úr Jézus, hogy hasonlóképpen föl kell emeltetnie. Szó szerint ég és föld között kellett függnie az Úr Jézus Krisztusnak, és ez csak a kereszten történhetett meg. És van egy általános értelmezése is ennek, hogy a zsidók és a pogányok bűnökségének a bemutatása volt ez a kereszt. És ezt az Apcsel 2.23-ban így olvassuk, hogy Péter azt mondja az ott álló zsidóknak, hogy azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, mármint az Úr Jézus, ti, zárójelben zsidók, a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. Tehát ez nem lehet, hogy így mondjam, csak a zsidók, vagy csak a pogányok nyakába varni. Egyszer egy 1990-ben volt egy tavaszi kirándulás, és ott egyszer beszéltem erről, és én azt találtam mondani, hogy igazából a zsidók ölték meg az Úr Jézust, mert hát a rómaiaknak eszébe sem jutott. Hát a Pilátus kihallgatása arról beszél, hogy egyrészt fogalma sincs Pilátusnak, hogy mi kereng Jézusról, vagy legalábbis a beszédjéből ez úgy tűnik, mintha nem volna ismerete róla, és a legkevésbé se tartotta őt bűnösnek. Nem úgy legkevésbé, kétszer ki is jelenti, hogy én ebben az emberben nem találtam bűnt. Ez egyébként az Úr Jézusra és a mi hitünkre ez egy nagyon nagy bátorítás és biztatás. Ugye, tehát ők eszük ágában nem volt, hanem majd látjuk, hogy minek a hatására, a zsidóknak a nyomására és az ő gyengeségére elítéli az Úr Jézust, és magyarul azt lehet mondani, ugye, hogy ti a pogányok keze által fölszegeztétek és megöltétek. És akkor oda egy zsidó testvér odajött, és azt kérdezte tőlem, hogy én hogy képzelem azt, hogy a zsidók végezték ki, hát ott a pogányok végezték ki. És rájöttem, hogy neki is igaza van, nekem is igazam van. De így van együttesen igaz, hogy nem csak a zsidók végezték ki, nem csak a pogányok, nem csak mi, hanem az emberiség, a vallási nép és a hitetlen nép együtt. És erre volt, hogy így mondjam, a jel, amit az Úr Jézus mondott, hogy miért kellett neki ilyen módon meghalnia. És utána olvasunk arról a 33. verstől kezdve, hogy behívja Jézust és egy személyes kihallgatásra ugye a pretóriumban. És nagyon érdekes, hogy az első kérdése tisztára politikai. Mint hogyha arról szeretne megbizonyosodni, hogy ez az ember politikai beszélt vagy nem. Azt kérdezi, te vagy a zsidók királya? És érdekes az Úr Jézusnak a válasza, és döbbenetes, ugye ezt megszoktuk tőle, hogy őt nem lehet olyan könnyen sarokba szorítani, vagy irányítani, vagy vezetni, főleg nem megvezetni, hogy ő erre a kérdésre kérdéssel válaszol, és ugye az van mögötte, vagy nem is kérdésre válaszol, hanem elmagyarázza neki azt, hogy vagy hogy ezt honnan tudja? Ez az ő saját meggyőződése, vagy csak a zsidóktól hallotta? És Pilátus erre úgy reagál a 35. versben, mintha ezt a mondatot nem is hallotta volna. Átlépi ezt a gondolatot, és egy cinikus kérdést tesz fel a Jézusnak, hát zsidó vagyok én? És utána mond egy olyan szomorú dolgot, ami az Úr Jézusnak nagyon rosszul eshetett, amikor azt mondta, hogy a 34. versben, hogy a Pilátus mondja, a te néped és a főpapok adtak át. Mit mondott a János evangéliuma elején az Úr Jézus, vagy róla, hogy a népe közé jött, de ők nem fogadták el. És a te néped és a főpapok, a te véred és a te vallási vezetőid adtak át nekem. És rögtön fölteszi ezt a számunkra döbbenetes kérdést, amit egy bírónak tényleg föl kell tennie. Mit tettél? És érdekes, hogy nincs vád. Nincsen, még mindig nincs vád, mert a bíró nem vádol. Pedig már vádlók voltak, hogy így mondjam, beadták a beadványt valamilyen módon, és nem azt mondja Pilátus, na, Jézus, itt van egy, kettő, három, na most védd meg magad, itt most négy szem közt vagyunk, legalább lássak tisztán, hogy te hogyan gondolkozol, aztán majd meglátjuk. Nem, hanem azt kérdezi, hogy mit tettél. És itt is az Úr Jézus úgy válaszol, hogy most válaszol az első kérdésre. Hogy te vagy a zsidók királya. Mert most azt mondja, most meg ő tesz úgy, mint Pilátus, mintha nem hallotta volna ezt a kérdést, hogy mit tettél. Azt mondta, hogy az én országom nem innen való, nem e világból való, és ugye, hogyha ez ebből a világból való lenne, akkor ők harcolnának értem. De újra kijelenti a mondat a végén, hogy nem, nem ebből való. És úgy gondolom, hogy Pilátus ebből semmit nem értett. Azt gyanítom, hogy egy kicsit talán nem normálisnak is gondolta az Úr Jézust, mert egy ember, aki itt él ezen a földön, és azt mondja, hogy én nem innen való vagyok, az én király vagyok gyakorlatilag, és nem innen való az én országom, hogy akkor ott valami probléma lehet. És ugye a kérdés most megint az, megint ott van a probléma Pilátusnál, hogy mégis király vagy. Több fordítást megnéztem, van, ahol úgy tűnik, hogy ez kérdés, van, ahol úgy tűnik, hogy ez egy kijelentés. Mert ugye ott az írásjelek azok nem így voltak, mint ma, de a hangsúlyt se ismerjük pontosan, de minden esetre az Úr Jézus a fordítások szerint valahol azt mondja, hogy igen, az vagyok, tehát ugyanez, amit elhangzott az Istennel kapcsolatban is, ez a vagyok, vagy ugye az, hogy te mondod. Tehát visszaadja a szájába a bírónak, hogy te mondod, hogy én király vagyok. És érdekes, amit az Úr Jézus mondott, hogy ő azért jött erre a földre, hogy a mennyei igazságot, a mennyei tökéletességet bizonyítsa, és azt mondja, hogy aki ismeri ezt az igazságot, az hallgat az én szavamra. Itt egy gondolatot hadd mondjak, ami nekünk szólhat, ugye nem direktbe, de közvetve, hogyha mi azt mondjuk, és mi úgy gondoljuk, akik itt vagyunk, hogy az Istennek az igéje, az maga Istentől származó, és maga az Úr Jézus Krisztus az Istentől jött közénk, akkor igaz-e ez rólunk, hogy aki ismeri ezt az igazságot, az hallgat az én szavamra. Ez maradjon egy olyan kérdés, amit mindegyikünk maga tud megválaszolni. És ekkor tesz egy olyan kérdést Pilátus, amiben úgy szeretném hallani, hogy ezt hogy kérdezte. Mi az igazság? Ezt lehet cinikusan, lehet olyan lenézően kérdezni, vagy lehet olyan érdeklődően is, hogy hát mondja meg valaki, hogy mi az igazság. Pont egy olyan ember mondja, a római jognak a képviselője, aki magas szintre vitték, ami a mai igazságszolgáltatásnak is az alapja. Tehát egy fejlett jogrendszerben élnek, és ez a legnagyobb hatalom azt kérdezi, hogy végül is mi az igazság. Érdekes, hogy itt már nem is válaszol, nem is választ Pilátus, vége a kihallgatásnak, kimegy a nép elé, és ezt a nagyon fontos bejelentést szerint teszi, én nem találok benne semmiféle bűnt. Nem csak, hogy bűnt nem talál benne, hanem semmiféle bűnt. És ezt a 19. részben ezt ő meg is ismétli ezt a mondatát egy újabb kihallgatás során. Én azt gondolom, hogy ez számunkra nagyon bátorító és tényleg fontos ige, hogy tudhatjuk, hogy a világi hatalom és jogrendszer az Úr Jézusban nem talált semmi bűnt. Én úgy gondolom, hogy maga a zsidó vallási vezetők sem találtak benne igazi bűnt, de ez ugye egész más történet, mert ugye arról olvastunk, hogy az Úr Jézus Krisztusnak meg kellett halnia. Nyilván nem mindegy, hogy milyen, út és eljárás közben, de Istennek ez volt a terve, és a másik oldalról milyen jó azt hallani és tudni, nem csak szívünkkel tudjuk, hogy az Úr Jézus nem volt bűnös, hanem hogy a világi hatalom is egyértelműen és szó szerint kijelenti, hogy nincs benne semmiféle bűn. És akkor itt a 39. vers már arról beszél, hogy igazából Pilátus elkezdi a játszmát. Szeretne kilépni abból a szerepből, hogy neki el kelljen ítélni az Úr Jézust, és nem veszi észre, hogy ez a módszer a lehető legrosszabb, mert a nép kezébe akarja adni a döntést. Ki akarja kerülni a zsidók vezetőit azzal, hogy ők odajöttek, hogy hát igazából ad ki a kivégzési parancsot, csak mi erre várunk. Nem a népvezetőit akarja meggyőzni, hanem kimegy a nép elé, és jön azzal, hát hogy húsvétkor én amnesztiát szoktam hirdetni. Hát akkor engedjem el nektek Jézust. Tehát nem a vallási vezetőket kérdezi, hanem a népet. És a nép nem veszi észre, hogy a nép olyan mértékben befolyásolt volt már, hogy ők azt mondják, hogy nem. Nem Jézust, hanem Barabást. Azt engedd el nekünk, aki gyilkosság és lázadás bűne miatt volt elítélve. Hát ettől a Barabástól még a zsidó nép is félt. Akiben nem találtak bűnt, az maradjon az előzetesbe, illetve hát hozzák meg a halálos ítéletet, aki pedig ténylegesen embereket ölt, és veszélyt a saját népére, mert még szorosabbra húzták a nadrágszíjat valószínűleg, amikor ez történt, amikor Barabást nagy nehezen elfogták, és megelőzve tudjuk, az elnyomóhatalom mindig a megtorlástól nem álltávol, mindig a szíjat egy kicsit beljebb húzta. Egy rovátkával vagy kettővel. És ezt az embert akarják, hogy szabadon engedje Pilátus. Úgy írtam föl magamnak, hogy a nép elvakult volt, Pilátus pedig gyenge. Senki nem volt a helyén. Talán még ez is elgondolkodható a mi részünkre, és gondolkozhatunk azon, hogy vajon a helyünkön vagyunk-e. Tegnap hallottam egy történetet, valakiről, aki nagyon benne van minden családi eseményben, és nagyon önfeláldozó. De kívülről úgy néz ki, mintha nem ő választaná, hanem a családja kényszerítené rá. És hogy felmerült bennem a kérdés, ez küldetés, vagy szorítás? És itt gondolnék arra a mi saját lelki életünkre, hogy hogyan élünk mi Isten gyermekei. Elvakultságban, vagy gyengeségben, vagy egy nagyon más útban, amiről hallottunk itt az első igében, hogy az Isten igéjének engedelmeskedve éljük-e a mi életünket. Aztán úgy gondolom, hogy érdemes azon is elgondolkodni, hogy a egyik oldalon ebben a folyamatban, amit már olvastam igét, az Abcsel 2.23-at szeretném azért újra megerősíteni, az atyának és a fiúnak a szerepét ebben a útban, ebben a Getsemanei útban. Azt olvassuk, hogy ez az Úr, az atyának a határozott döntése volt. Tudjuk, hogy ez annyira határozott döntés volt, hogy a világ alapjainak a felvettetése előtt megöletett a bárány. Tehát már volt egy idézőjeles, nagyon nagy baj a mennyei világban, amikor a sátán fellázadt, még az Úr Jézus, még a föld nem teremtetett meg Isten által, de már az Úr, az Atya eldöntötte, hogy ennek a világnak a megváltására valamilyen megoldást ad. És ez egy határozott döntése volt. És a Jézus Krisztus pedig azt mondta a Máté 20.28-ban saját magáról, mint ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Hogy ez az isteni oldal. Ő megtervezte a mi megváltásunkat. A másik oldalról pedig ott van a mi felelősségünk, a zsidóké és nekünk nemzetbelieknek, mert a mi bűneink szegezték fel az Úr Jézust. És hogyha ezt látjuk, ezt a két oldalt, akkor nem lehet arra gondolni, hogy hát ez volt az atyának a gondolata, akkor itt álljunk meg, és pont. Hanem nézzük meg azt, hogy mit tettünk mi, miért kellett ennek megtörténnie, És amikor ezt a két oldalt látjuk, és készülünk az úrvacsorára, akkor tudunk hálát adni az atyának és a fiúnak az ő tetteiért, amit értünk tett. És így gondoljunk erre a kihallgatásra is, és ezt most ezt a kihallgatást részben csak berekeztjük, mert a 19. részben ez még folytatódik, és a 19. részben történik meg az Úr Jézusnak a megfeszítése, halála és a temetése. Kívánom a testvéreknek, hogy ez a mai alkalom az ige hirdetés, az ige és maga az úrvacsora együttesen adjon egy olyan hálás szívet nekünk, amiben őszintén és mélyen a szívünkben hálásak lehetünk azért, hogy az Úr Jézus Krisztus mit szenvedett értünk, és mit tett értünk. Amen. Thank you.